1,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tartsuk tiszteletben Isten minden gyermekének szabadságát, fogalmazott Leó pápa a török hatóságokhoz fordulva. 14. Leó pápa gépe november 27-én helyi idő szerint 12 óra 30 perckor landolt a török főváros Ankara repülőterén. Apostoli útja első programjaként a Szent Atya kora délután felkereste a Kemal Atatürk mauzóleumot, majd az elnöki palotában találkozott Recep Tayyip Erdoğan államfővel, utána az épület dísztermében beszédet intézett a törökországi hatóságok képviselőihez és a diplomáciai testület tagjaihoz. 14. Leó pápa beszédében elmondta: örömmel kezdem pápaságom apostoli útját az önök országában, mivel ez a föld elválaszthatatlanul összefonódik a kereszténység eredetével, és ma Ábrahám gyermekeit és az egész emberiséget egy olyan testvériségre hívja, amely elismeri és értékeli a különbözőségeket. Leó pápa arról biztosította a hatóságok képviselőit, hogy a török identitáshoz pozitívan járulnak hozzá a keresztények, akik török identitásúnak érzik magukat. Leó pápa kiemelte: Isten, amikor kinyilatkoztatta magát, hidat épített az íg és a föld között. Azért tette ezt, hogy szívünk megváltozzon és hasonlóvá legyen az övéhez. Hozzátette: egy olyan társadalomban, mint törökországi, ahol a vallás látható szerepet játszik, elengedhetetlen, hogy tiszteletben tartsuk Isten minden gyermekének méltóságát és szabadságát. Férfiaknak és nőknek, honfitársaknak és külföldieknek, szegényeknek és gazdagoknak. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és ennek személyes, társadalmi és politikai következményei vannak, emelte ki 14. Leó pápa. Azért utazok Moszkvába, hogy térre is és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása megfizethető áron, nyilatkozta a miniszterelnök a közmédiának, aki pénteken hajnalban indult Moszkvába, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon. A budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren a kormányfő a közmédiának úgy fogalmazott: a terv az, hogy nem csak elindulunk, hanem meg is érkezünk Moszkvába, ami a háború miatt nem olyan egyszerű, mint szokott lenni, nagyot kell kerülni. Az orosz elnökkel fogunk ma tárgyalni, mondta. Ismertetése szerint magyar szempontból a tárgyalásoknak az a célja, hogy továbbra is biztosítani tudjuk Magyarország energiaellátását, ami gázt és olajat jelent. Magyarország csővezetéken keresztül kapja a gázt és az olajat Oroszországtól, tette hozzá. Nagy harc ez egész Európában nagy kilengésekkel, de folyamatosan nőnek az árak. Ez megviseli a háztartásokat és megviseli a gazdaságot is egész Nyugat-Európában. Magyarországon a legalacsonyabbak ma az energiaárak egész Európában. Ez azért van, mert hozzáférünk olcsó, a nemzetközi árszinthez képest olcsó orosz olajhoz és gázhoz, hangsúlyozta Orbán Viktor. A konnektivitás valódi barátai most mind a békéért dolgoznak, mondta Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, a Konnektivitás Barátai Alapítvány által rendezett első konnektivitás gála vacsorán és díjátadó ünnepségen Budapesten. A miniszter beszédében hangsúlyozta: Magyarország gazdasága nyitott és exportvezérelt, amiben kulcsfontosságú szerepet játszanak a külföldi beruházások és a technológia transfer. Magyarország abban érdekelt, hogy itt kapcsolódjanak össze a világ legfejlettebb technológiái, és itt hazai beszállítói lánccal és fejlesztéssel megtámogatva valami új és különleges értéket állítsanak elő, és tegyenek elérhetővé a világ piacai számára, fogalmazott. Végül az időjárásról. jobbára összefüggő felhőtakaró terjeszkedik lassanként északnyugat, észak felé. Helyenként kisebb csapadékot is okozhat, azonban az ország megközelítőleg északnyugati, északi harmadán késő délutánig még nagyrészt kevés felhőre lehet számítani. Az északi szél a Tiszántúlon is fokozatosan mérséklődik. A hőmérséklet napközben 3 és 7 fok között alakul. Késő estére többnyire mínusz 2 és plusz 4 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban tovább folytatjuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket. Most az országos töltőhálózatokról, külföldi tapasztalatokról, a kártyás fizetés elterjedéséről, az etikus töltésről és magyarországi villanyautós pályázati lehetőségekről lesz szó. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Amikor indultatok 8 évvel ezelőtt a villanyautósok.hu szerkesztősége, akkor nagyon sokszor panaszkodtatok arról, hogy Magyarországon a töltési lefedettség az nagyon rosszul van megoldva a nyugati országokhoz képest, de aztán jöttek a töltők. Hogy látod, hogy Magyarországon mik a statisztikák? Ez egy érv sokszor még mindig az elektromos autók ellen, hogy nincs elég töltő az utakon. Hogy látod, hogy most hol áll Magyarország?
Nem állunk katasztrofálisan, de Tibor szokta azt mondani, hogy ez egy olyan terület, ahol 10 év alatt Magyarország 10 év lemaradást összeszedett a környező országokhoz képest. Azt hiszem, ez mindent elárul. Az utóbbi 1-1,5 évben végre elindult valami, elindult egy fejlődés. Itt ugye eddig nagyon sokat beszéltünk az otthoni töltésről, ami a legkomfortosabb, de hát ha el akarunk menni hosszú útra nyaralni az autónkkal, akkor szükségképpen töltenünk kell nyilván.
Vagy csak meglátogatni nagymamát.
Így van bármit. Nyilván attól függ, hogy mi a hatótávja az autónak. Azért a mai 400 km körüli autópályás hatótávval már Magyarországon szinte bármelyik pont elérhető bárhonnan, akár napon belül oda-vissza is, de a lényeg az, hogy szükségünk van nyilvános töltőre. Amint átlépjük a határt, és itt nem feltétlenül Ausztria felé, hanem átlépjük az a határt Szlovákia, Románia, sőt már Ukrajna felé is, akkor azt tapasztaljuk, hogy mondjuk minden autópálya pihenőben ott vannak a töltők. Ez azért jó, mert ha nekem meg kell állnom egyéb okból, mert WC-re kell mennem, mert kávézni akarok, mert fáradt vagyok, akkor megállok, találom rá egy autópálya pihenőbe, bedugom az autómat, és amíg elvégzem a dolgom, addig az autó is feltölt, ha nem is teljesen, de annyira, amennyivel már hazaérek, vagy elérek egy következő töltőt, ahol majd legközelebb megint meg kell állnom, hiszen a mai autók már olyan teljesítményre képesek, hogy ilyen 15-30 perc között elérünk egy 80%-os töltöttséget. Azért szoktuk a 80%-ot említeni, mert 80% fölött jellemzően a legtöbb típusnak lassul a töltése, tehát ha én messzire megyek, akkor nekem nem érdemes megállni valahol teletölteni, akkor járok legjobban, hogyha egy ilyen 10 és 80%. Ugye azért mondom a 10-et, lehetne üres is, mert a legtöbb embernek az nem komfortos, hogy tök üresen érkezzen meg egy töltőhöz, de ha mondjuk 10% körüli töltöttséggel megállok, akkor ott egy negyed óra alatt eléri mondjuk az autó a 60%-ot, további 5-10 perc alatt eléri a 80%-ot, viszont a 80-ról 100-ig meg akár egy 20-30 percre is szükség lenne, tehát ha sietni akarok, nem érdemes teletöltenem az autót. És az ilyen nagy teljesítményű töltőkben van jelentősen elmaradva Magyarország. Nálunk az autópálya pihenőkben viszonylag kevés helyen van töltő. Ugye kétféle autópálya pihenőt tudunk megkülönböztetni, az egyik az, ahol van mondjuk egy mosdó, meg van egy parkoló, mert ez az autópálya kezelő, hát lehet, hogy nem jó cégneveket mondok, majd mindenki gondolja. A lényeg az, hogy bizonyára ismeri minden hallgató ezt a pihenő típust, ahol gyakorlatilag nincs benzinkút, erre gondolok. A másik pedig, ahol van benzinkút, ott a benzinkút társaság kibérelte hosszú időre ezt a pihenőt, és azt ő üzemelteti. Na hát ugye kétféleképpen jöhetne létre töltő. Az egyik az, hogyha az autópálya kezelő oda teszi a saját töltőibe, vagy az adott benzinkút, vagy ő maga oda teszi, vagy leszerződik egy partnerrel, aki oda teszi a töltőt. És sajnos ez nem halad igazán jól Magyarországon. Brutális volt a fejlődés, hatalmas volt a fejlődés 8 év alatt, bárhova el tudunk már jutni, de én azt mondom, hogy Magyarországon még egy kicsit tervezni kell azzal, hogyha azt mondja a gyerek, hogy nekem pisilni kell, apa, akkor azt kell mondjam neki, hogy kibírod a következő pihenőig, mert ebben nincs töltő, de 15 km múlva lesz. Na, ide kell eljutni, hogy bárhol megállok, tudjak tölteni, és ebben vagyunk még sajnos lemaradva.
Külföldön viszont olyan problémák vetődtek fel, hogy a töltéskor, ha megállok tölteni akár egy városban, vagy megállnék tölteni egy városban, vagy a út szélén, akkor a különböző töltők máshogy viselkedtek, tehát applikációt kellett letölteni, nem tudtam a saját kártyámmal fizetni, kell telefonszám, ami mondjuk Olaszországban olasz telefonszámra van szükségem. Ebben javult egy kicsit a európai elektromos autós töltési hálózat, vagy még mindig vannak ilyen rákfenéi a problémának?
Igenis, igen, vannak még ilyenek, de egyre jobb a helyzet. Ugye, míg a benzinkutakon azt szoktuk meg, hogy ott van személyzet, tankolok, bemegyek, fizetek készpénzzel, bankkártyával, megkérdik, kérek-e kávét, van-e pontgyűjtőkártyám, de a lényeg az, hogy van személyzet, akinek elintézem a fizetést. Az elektromos autó töltők, azok jellemzően úgy működnek, mint az automata benzinkutak, sőt, még nem is egészen, mert általában, illetve régebben úgy működtek, hogy nem volt bankkártya leolvasó, hanem a mobiltelefonomra kellett telepítenem egy applikációt, és ezzel tudtam elindítani a töltést, nyomon követni a töltést, és fizetni a töltésért. A mobiltelefonon beállított bankkártyáról vonták le a töltés költségét. Na, ebben van egy olyan jellegű előrelépés, hogy úgynevezett roaming szerződéseket köt egyre több szolgáltató. Tehát régen ahány töltő üzemeltető, annyi applikációt le kellett töltenem. Manapság már egyre inkább afelé haladunk, hogy ha én letöltök egy-két általam kedvelt applikációt, akkor azzal egyre több egyéb szolgáltatónál is, külföldi szolgáltatónál is tudok tölteni. Nyilván, ahogy régen a telefonnak is volt ilyen roaming felára, ugye külföldön nem szerettük felvenni se a telefon, mert még a hívásfogadásért is fizetnünk kellett, ugyanígy van egy ilyen felára annak, hogyha egy más szolgáltatónál én nem a saját applikációikkal, hanem roamingban töltök. Itt nyilván mindenki mérlegeli, hogy ő maga mennyire árérzékeny, mennyit fogott tölteni. Ha egy hónapot töltök külföldön, akkor nyilván le fogom tölteni a helyi appokat. Ha csak egyszer életemben átutazom, akkor azt mondom, hogy nem érdekel, hogy most 20%-kal többet fizetek, hát egyefene egy töltésről van szó, én ezért nem fogok vacakolni. Szóval ez az egyik irány. A másik irány pedig az, hogy az Európai Unió kötelezővé tette a bankkártya elfogadást a töltőkön. Az új töltőkön már mindegyiken rajta van a bankkártya terminál, a régi töltőkre nem tudom pontosan a határidőt, de folyamatosan kerülnek fel a bankkártya terminálok, és innentől gyakorlatilag bankkártyás fizetésre, és itt hozom a párhuzamot az automata személyzet nélküli benzinkutakkal, úgy tudunk tölteni, hogy lecsippantom a bankkártyámat. Itt technikailag van, ahol minden oszlopon külön bankkártya leolvasó, van, ahol kitesznek egy központi terminált, ott be kell ütnöm, hogy én melyik töltőn akarok tölteni. Én azt mondom, hogy van ennek előnye, de ezt a lépést át kellett volna ugrani. Ugyanis a üdvözítő megoldást azt úgy szoktuk emlegetni, hogy plug and charge, ez a bedugod és töltesz lenne talán a hevenyészet fordítása. Itt arról van szó, hogy amikor én megvásárolok egy autót, akkor az autó vásárlásakor telepíthetek egy, ne menjünk be nagyon a technikai részletekbe, egy szertifikátet. A lényeg az, hogy megadom a bankkártyám számát, amivel én szeretném fizetni a töltőket. Technikailag lehetőség van rá, Magyarországon egyetlen egy hálózat töltőnél működik, hogy oda megyek egy töltőhöz, bedugom az autómat, és innentől minden kommunikációt lebonyolít az autó és a töltőszolgáltató egymással. A töltés végén az én bankkártyámról le fogják vonni a töltési díjat. Nem kell elővennem a mobiltelefonom, ha nem akarom, nem kell bankkártyát lecsippantanom, semmit. Oda megyek, bedugom a töltőt, az autó tölteni kezd, mennék tovább, kihúzom a töltőt, megyek, és elintéződik a fizetés, megkapom róla a számlát, itt nyilván céges autóknál lehet, hogy praktikus a havi elszámoló számla van, itt már határtalanok a lehetőségek. Ez az, amit az Európai Uniónak sokkal jobban kellett volna szerintem nyomni a bankkártyás fizetési lehetőség helyett, mert ez iszonyat komfortos, iszonyat kényelmes. A Tesla ezt egyébként 10 éve alkalmazza, viszont a Tesla csak a saját töltőhálózatánál tudja. Tehát a Tesla Superchargereken, amit Miskolcon az Osonáruháznál látunk a Pesti úton, ott, ha a Teslámat bedugtam 10 évvel ezelőtt, már akkor is úgy működött a töltés, hogy minden töltés után levonják a töltési díjat a én bankszámlámról, bankkártyámról. Az Ionity az, ami tudja még ezt Magyarországon, a többi szolgáltatónál még várunk rá, hogy kiépítsék ezt a lehetőséget.
Volt a Teslának monopól helyzete, hogy nekik voltak a Supercharger legjobb töltői, és akkor már a Volkswagen is, meg mindenki hozzájuk csatlakozott. Ez most is így van, vagy a többiek is feljöttek már a szintjére?
Igazából a többi cég nem a Teslahoz csatlakozott. A Tesla felállított, hogy csatlakozzatok hozzánk, építsük együtt a töltőhálózatot, de a többi cég akkoriban még kinevette a Teslát, hogy ugyan már elektromos autózás, még ilyen butasságot. És azóta ugye rájöttek, hogy nem volt ez butaság, vagy erre halad a világ, és az európai autógyártók többsége összefogott, és az Ionity hálózatot kezdték el közös erővel kiépíteni. Fel se sorolom, a legtöbb európai gyártó, illetve még koreai gyártók is tagok most már az Ionity-ben. Ez nem azt jelenti, hogy csak ők használhatják a töltőhálózatot, de ők az Ionity cég tulajdonosai, ugye itt, tehát itt ilyen részvényesi, tulajdonosi körről van szó. A lényeg az, hogy sok autógyártó összefogott, mert rájöttek, hogy ha elektromos autót akarunk eladni, akkor töltőhálózatot is kell biztosítani. Amiben a Tesla váltott, részben saját anyagi döntés, részben szerintem a Európai Uniós és Amerikában is a helyi támogatási rendszernek köszönhetően, hogy régen a Tesla töltőin, ami Európában is egy nagyon jó hálózat volt, de Amerikában különösen az egyetlen, a legjobb, a megkerülhetetlen töltőhálózat, ott csak Teslákat lehetett tölteni. Ilyen 3-4 éve történt meg az, hogy elkezdték sorra megnyitni azokat a töltőállomásokat, ahol ezt lehetővé tette a terheltség. Gyakorlatilag ott járunk, hogy manapság szinte a Tesla teljes töltőhálózatán egy-két nagyon túlterhelt állomás kivételével bárki töltheti a saját elektromos autóját. A teslások kedvezményesebb árat kapnak jelenleg a töltésre, de amúgy még ez sem igaz, mert ilyen havidíjas csomagban a nem teslások is megkaphatják ezt a kedvezményes árat. A Tesla töltőhálózatnak egy hatalmas előnye az a magas rendelkezésre állás. Miközben egyéb cégek ott jártak, hogy letettek egy darab töltőt, általában valami trafóház mellé, mert ott volt éppen áram, az nem zavarta őket, hogy ott nincs mosdó, nincs semmi lehetőség, addig a Tesla letett 4, 8, 12, 20, de Amerikában, sőt Nyugat-Európában 50-80-100 töltőoszlopot egy helyre. Innentől az autósok bátrabban mentek a Tesla töltőhöz, hiszen tudták, hogy ott nem fognak úgy járni, hogy az az egy töltő elromlott, vagy az az egy töltő foglalt, akkor pórul járnak, és kereshetnek más töltési lehetőséget, vagy várakozhatnak. A 8-10-20 töltőből mindig volt szabad. Most már Magyarországon egyébként már ez sem feltétlenül igaz, már azért mondjuk, ha vasárnap délutáni bevásárlás van, akkor jellemző, hogy a Tesla töltőn is, ha nem is hosszú sorakozás, de előfordul, hogy 5 percet várni kell valakinek. Szerencsére látszik a csőben már, hogy komoly fejlődés lesz itt is. És ezzel egy időben elindult az is, hogy részben egyébként az Európai Uniónak köszönhető, a támogatásoknak köszönhető, hogy ilyen 4 állásos töltő állomásokat tesz le egyre több cég Magyarországon is. Hát ha mondjak, vagy mondhatok cégneveket, akkor a Mobility ugye az ország legnagyobb töltőhálózata is telepít ilyeneket, az E.ON is elég jól halad ezzel, illetve a üzemanyagos cégek, vagy a klasszik üzemanyag cégek, Shell, UMV is, ők is egyre inkább fejlődnek, fejlesztik a töltőhálózatokat. És ennél az Európai Uniós projektnél, vagy támogatási programnál az volt az elvárás, hogy legalább 4 darab, legalább 150 kW-os töltőt kell letenni. Ezt a legtöbb cég úgy valósítja meg, hogy ők 2 darab 300 kW-os oszlopot tesznek le, és mind a kettőn két-két autó tölthet egyszerre. Ez egyébként szerintem nagyon jó, mert ennek az az előnye, hogyha egy olyan autó megy oda egy ilyen oszlophoz, ami fel tudja venni a 300 kW-ot, akkor ő tud 300 kW-tal tölteni. Ha mellé parkol valaki, akkor meg fog feleződni a teljesítmény. A 150 kW is nagyon jó, tehát ott is tök gyorsan fel tudunk tölteni, teljesen okés. De ha valaki egyedül van, akár még gyorsabban tölthet. A lényeg az, hogy elkezdtek szaporodni ezek a 4 állásos töltők, ami egy pici hátrány, hogy még ezek is jellemzően nem autópálya pihenőben épültek meg egy-két kivétellel, hanem mondjuk nagy áruházak, bevásárlóközpontok parkolóiba, ami akkor hátrány, hogyha én hosszú úton vagyok. Ha én messzire megyek, akkor én nem feltétlenül akarok letérni az autópályáról, még akkor sem, csak 3-5 kilométer az áruház az autópálya lehajtótól, mert az felesleges idő. Sőt, vannak olyan helyek, ahol mivel oda megy a bevásárolni mindenki, ha rossz időben megyek, Székesfehérvárnál a Tesla töltő, 500 méter az autópályától, de van, hogy ez 15 perc megtenni ezt az 500 métert. Amikor 20 perces töltési időkről beszélünk, és ehhez tartozik egy 10-15 perces lehajtás és felhajtás az autópályára, hát az nem jó. Tehát mindenképp afelé kéne menni, hogy az autópálya pihenőbe kerüljenek töltők. Szerencsére van erre is egyre több példa, de még van hova fejlődni Magyarországon.
Red. Yoko, then get your hat, leave your worries on the doorstep. Life can be so sweet on the sunny side of the street. Can't you hear the bitter bat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with the blues on parade, but I'm not afraid. I'm crossing over, I'm walking lovers. If I never have a saint, I'd be rich as Rockefeller, with gold as dead my feet on the sunny side of the street.
Mennyire lutri az, hogy a villanyautósok ki vannak szolgáltatva az adott árazásnak? Nemrégiben egy teszlás ismerősöm mesélte, hogy Ausztriából pórul járt, mert drágán töltött. Hogy lehet utána nézni, vagy a szállásadó is valahol sokat kér? Itt mennyire van kiszolgáltatva a villanyautós az áraknak?
Egyre kevésbé, hiszen egyre több az alternatív szolgáltató. Azt szoktam erre mondani, hogy a pénzemmel szavazok, azt a töltőszolgáltatót választom, amelyik nekem szimpatikus. Hogyha nem vagyok rohanásban, és azt mondom, hogy lemegyek az autópályától 2 kilométert, és ott fele annyiért tölthetek, vagy lényegesen olcsóbban tölthetek, akkor meg fogom tenni. Ha meg éppen késésben vagyok, akkor meg többe kerül ugyan, de akkor fogok tölteni az autópálya pihenőben akár. Nem feltétlenül van egy ilyen különbség, tehát nem mindig jellemző. Az a benzinkutaknál sokkal inkább jellemző, hogy az autópályás benzinkutaknál többe kerül egy kicsit az üzemanyag, egy 10-15%-kal. A töltőknél nem feltétlenül, itt csak most hoztam egy példát. Tehát már eldönthetem a lehető legtöbb helyen. Oda jutottunk végre, hogy nem az a kérdés, hogy tudok-e tölteni, hanem választhatok nekem szimpatikus szolgáltatót, nekem szimpatikus teljesítményt. Ha nem sietek, akkor kifejezetten van olyan, hogy a lassúbb töltőre teszem fel az autómat, mert be akarok menni ebédelni, és nem akarok 20 perc múlva kijönni azért, mert feltöltött az autóm, és nem etikus ott hagyni. Sőt, egyébként van cég, aki bünteti is, hogyha ott hagyod az autódat feltöltés után.
Egyre gyakrabban?
A Teslára jellemző, a Teslánál volt egy olyan változás most, hogy ha túlterhelt egy töltőállomás, már nem csak a teletöltés után fizetsz büntető percdíjat, hanem ha eléri a 80%-os töltöttséget. Ugye, mint mondtam az imént, 80% fölött általában belassul az autók töltése. Ez sem minden típusra igaz, van, amelyik nagyon gyorsan tud még utána is tölteni, de ez egy ilyen általános jellemző, hogy jobban megéri kétszer tölteni, nem tudom, 10-60 között, mint egyszer 10 és 100 között időben. És ezért mennek ebbe az irányba a szolgáltatók. Más szolgáltatók nem nagyon vezették be ezt a büntetést, pedig igény lenne rá. Rengeteget hallani, például Horvátországban nagyon sokan járnak nyaralni, és hát nyári szezonban azért ott kevés. Egész jó a töltőállomásuk, de nyári szezonban kevés. És miért kevés? Mert az emberek azt csinálják, hogy bedugja mondjuk az Ionity töltőre az autóját, bemegy a közeli étterembe, és hát kér még egy desszertet is. Az autója 20 perce fel van töltve, ott parkol, miközben hatan sorakoznak és szeretnének tölteni. Na ezt a Tesla megoldja keményen. Elérte a 100%-ot, jön egy üzenet a mobiltelefonodra, tehát azt sem mondhatod, hogy nem tudtál róla, tele az autód, légy szíves parkolj át, van 5 perc türelmi időd, onnantól 400 forint per perc parkolási díjat fogsz fizetni. Én úgy gondolom, hogy ha az ember magától nem tudja, nincs benne annyi jó érzés, hogy a másikat odaengedem a töltőhöz, hát akkor fogjuk meg a pénztárcáján keresztül.
Az Ionity-nél nincs ilyen?
Nincs, egyelőre nincs ilyen.
Én ezt témaként fel akartam hozni, hogy etikett mennyire van a villanyautósoknál, de akkor ez is, mint ahogy az emberek nagy részénél jó emberek vannak, rossz emberek vannak. Egy fontos része még a beszélgetésünknek azok az állami támogatások. Ez már évek óta van, és mondhatok róla hideget, meleget, hogy milyenek voltak. Egy kicsit foglald már össze, hogy mik voltak a jó dolgai, rossz dolgai. Most, ha jól tudom, akkor van egy keret, vagy lehet, hogy már kifogyott, de vállalkozóknak lehet elektromos autót venniük 2,5 és 4 millió forint támogatási összeggel, és komolyabb lapok köztük ti is felvetettetek egy készülő pályázati lehetőséget, ami nem tudom, hogy mennyire valós, tudom, hogy nem tudunk időpontot mondani, de ezt is majd mondd már el, hogy mit érdemes ezekről tudni, tehát menjünk vissza először a múltba, milyen támogatási rendszer volt Magyarországon elektromos autó vásárlására a közembereknek.
Magyarország nagyon korán kezdte, ami látszik is a autók darabszámában, tehát 2016 körül elkezdték támogatni ilyen másfél, később 2,5 milliós összeggel az új autóvásárlást, és akkor még nem voltak olyan népszerűek az elektromos autók, tehát ezek az összegek, vagy ezek a támogatások, programok ki is tartottak ilyen 1,5-2 évig, és nagyon sokan vettek akkoriban elektromos autót, és ez látszott azon, hogy mondjuk ha a visegrádi négyek országait nézzük, akkor Magyarország nagyon-nagyon jól szerepelt és megindult elektromos autó darabszámban. Aztán később jöttek olyan kérészéletű programok, ahol ilyen, nem tudom, 8 perc alatt jegyezték le a keretet. Ennek a programnak szerintem az volt a hibája, hogy lehetett pályázni úgy, hogy majd egyszer veszek autót. Kérem ide azt a támogatói okiratot, és akkor majd utána beballagok a kereskedésbe, és sokan végül nem is vettek esetleg autót, ellenben lefoglalták mások elől a keretet. Ebből tanulva a következő pályázatoknál ott már meg kellett kötni a szerződést, és utána lehetett pályázni. Szerintem ez már sokkal, sokkal jobb volt ilyen szempontból, hogy nem rossz indulatból vette el ott valaki az összeget, valószínűleg tényleg akart venni autót, csak először kellett pályázni, és utólag szembesült vele, hogy ő mégsem szeretné, vagy nem olyat szeretne, vagy valami. Tehát én nem sejtek ebben rossz indulatot, de egyszerűen technikailag mégis elvette mástól a pénzt. Később ez nem történt meg. Most pedig, ami jelenleg fut 2024 februárjától, és elvben jelenlegi állapot szerint itt 2,5 vagy 2,8 és 4 millió forint közötti összegre pályázhatnak vállalkozások, itt előbb meg kell venni az autót, tehát előfinanszírozásos a rendszer, nem, tehát a pályázat szempontjából szokták ezt megmondani, tehát utófinanszírozásos a pályázat, azaz én megveszem saját pénzből az autót, és amikor a nevemre került, megvan az autó, megvan a nevemre szóló forgalmi, mármint a cég nevére, akkor utólag fizetik ki ezt a támogatási összeget. Nyilván ez bizonyos szempontból sokkal jobb, hiszen nem a kereskedő hitelezi meg ezt a pénzt, és várhat a pénzére, hanem aki az autót használja, neki kell. Viszont az ő szemszögéből ennyivel nagyobb összeget kell beletennie, amíg nem érkezik meg a támogatási összeg. Amiről mi is írtunk, és ami felmerült, hogy a magánszemélyek számára is érkezhet egy hasonló pályázat, pályázati lehetőség, viszont ezt a kiszivárgott dokumentumok szeptemberre ígérték, ami ugye elmúlt. Azóta sem jelent meg konkrétum. Mi több forrásból megkaptuk ugyanezeket a dokumentumokat, és ezért is mertük elhinni, hogy ebből lesz valami. Amit sajnos nem tudunk, hogy csak késik, vagy egyszerűen mégsem lesz ebből semmi, és nem lesz magánszemélyeknek pályázat. Nagyon nehéz helyzetben vannak a magánszemélyek emiatt, akik most autót vennének, mert egyszerűen nem tudják, hogy halogassák a vásárlást, várjanak a pályázatra, és én sem tudok semmi megnyugtatót mondani sajnos.
Ha esetleg megérkezne ilyen lehetőség, akkor mennyire érdemes pályázatíró céget felkérni, hogy ne maradjunk le, mert gondolom, hogy itt, amikor magánszemélyekről van szó, akkor beindul a verseny. Volt, hogy ti is beszélgetetek róla, hogy lefagyott a rendszer, egy nap alatt elkapkodták, pár óra alatt elkapkodták a keretet. Ilyenkor mi a teendő?
Ez nagyban fog attól függeni, hogy milyenek lesznek a feltételek. Ha a magánszemélynek is először meg kell venni, ki kell fizetni az autót, és utólag kapja vissza a pénzt, akkor sokkal kevésbé várok pörgést. Ha előre be lehetne ígérni, hogy én megveszem az autót, akkor nyilván gyorsan elfogy. Az, hogy érdemes-e pályázatíró segítségét igénybe venni, ez azért függ az ember szabadidejétől és a bürokráciához való hozzáállásához. Én úgy gondolom, hogy nem megugorhatatlan saját erőből végigvinni egy ilyen pályázatot, annak, aki ezt lelkesen csinálja, utána néz. A céges pályázatban is olyan információkat kaptunk ugye a jelenleg futó programban, hogy nagyon segítőkész az ügyfélszolgálat. Ha valaki megcsinálja önállóan önerőből, akkor azért arra számítson, hogy párszor fel fogja hívni az ügyfélszolgálatot és segítséget kér. Esetleg lesz egy hiánypótlása, de az nem jelenti azt, hogy nem kapja meg a pályázatot, csak mondjuk két héttel később utalják át a pénzt, mert a hiánypótlásban megírják, hogy ez nem úgy lett kitöltve, vagy nem ez a papír kell, és akkor azt pótolja, stb. Ha valaki pályázatíró segítségét veszi igénybe, akkor nyilván ezt a stresszt, utánajárást, hiánypótlást, telefonálgatást, időt ezt megtakaríthatja magának. Itt mindenkinek magának kell mérlegelnie, esetleg keressen meg több pályázatírót, mármint nem a pályázat benyújtásával, hanem kérdezze meg, hogy milyen összegért vállalják. 100 000-től több 100 000 forintos összegeket hallottam pályázatírókról. Ha valaki úgy gondolja, hogy az ő erre fordítandó ideje megér neki 100 000 forintot, akkor nyilván kérje azt a segítséget. Ha viszont úgy gondolja, hogy ezt inkább megspórolná és veszi a fáradtságot, akkor írja meg vagy önmaga, vagy készítse el önmaga a pályázatot. Lehet, hogy lesz közben két őszhajszálon, de spórolt vele egy szemben látható összeget.
Azért kérdezem ezt most meg, ezt a 2,5-4 milliós támogatást, mert ha lesz a magánszemélyeknek is lehetőség, akkor úgy tudjuk, hogy ez lesz ott is, tehát kikaphatott 2,5 millió forintot, és kikaphatott 4 milliót.
A jelenlegi pályázatban az akkumulátor kapacitásától függően húzták meg a keretet, tehát a kisebb akkuval rendelkező, nyilván logikusan általában olcsóbb autók, hiszen a kis autók olcsóbb autókban van kisebb akkumulátor, azok kapták a kisebb összeget, a nagyobb akkuval rendelkező autók a nagyobb összeget, és ami fontos, hogy volt felső határ, és ez valószínűleg lesz is később is, nettó 20 millió forint a legdrágább autó, ami ugye 25,4 millióra jön ki áfával a céges pályázatban. Ha lesz magánszemélyes pályázat, vélhetően hasonló összegben húzzák meg ott is a felső határt, hogy ne 30-40 milliós prémium autót, vagy sportautót, vagy luxusautót vegyen valaki, hanem inkább azt támogassák, aki egy napi használatú autót. Itt ugye megint megkaphatjuk majd azt, hogy a 15 milliós autó az átlag család autóját. Ha valaki olyan anyagi helyzetben majd tud új autót venni, akkor szerintem ő már hajtásmódtól függetlenül a 10-15 millió forintos sávban kénytelen gondolkodni, akkor is, hogyha dízel autót vesz, nem csak ha elektromost.
Igen, de például lehet, hogy ezt a kis kínai autót akkor még kedvezőben meg lehet majd venni, a 7,5-ből lehet 5.
Természetesen igen, hogyha valaki pályázattal tudja megvenni, akkor ez ebből is lejön.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban tovább folytattuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, most az országos töltőhálózatokról, külföldi tapasztalatokról, a kártyás fizetés elterjedéséről, az etikus töltésről és magyarországi villanyautós pályázati lehetőségekről volt szó. A beszélgetés folytatását a következő műsorunkban hallgathatják meg. Most köszönjük figyelmüket, és további jó rádiózást kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől, és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Mi lenne velünk méhek nélkül? E címmel tartott előadást Egerben a Bródi Sándor könyvtárban november 11-én Arany Ildikó, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi referense a beporzó rovarok fontosságáról és segítésük lehetőségeiről. Az előadás adta a most következő beszélgetés apropóját.
Ugye a virágpor elsődleges funkciója az azért a növény szaporodásának a biztosítása, de tény, hogy nagyon hamar már körülbelül 165 millió éve megjelent a Földön az a fajta együttműködés, ahol a virágport nem a szél vagy a víz, mint egyébként a mai napig sok növénynél történik, hanem rovarok közvetítik az egyik virág és a másik virág között. Tehát ezt hívjuk rovarbeporzásnak, illetve más állatokra is jellemző, ez nem csak rovarokra, de a legnagyobb fajszámú csoport, aki ezt végzi, azok a rovarok. És azt fontos tudni, hogy Ez egy olyan hosszú közös evolúció, aminek köszönhetjük a mai virágok gazdagságát színben, formában, illatban, és ugyanúgy a rovarok gazdagságát is sok esetben.
Tehát, hogy csábítsák oda, azért igen, minél szebb, minél illatosabb, vagy éppen minél büdösebb.
Olyan is van, amikor büdös a legyek kedvéért, nekik akar kedvezni, nagyon sok esetben igen, pontosan így van. Feltűnő szép legyen, és hát a nektár az emiatt van. Ugye az akászfa virágját az emberek meg is szokták enni, de gyakorlatilag szinte minden virágzó növénynek van nektármirigye, és a rovarok, beporzó rovaroknak ez a jutalom.
Akkor ez egy egymásra utaltság, ugye? Egyrészt a növény ki van szolgáltatva, másrészt pedig a rovar is.
Ez így van, tehát a legtöbb beporzó rovar, beszélhetünk itt lepkékről, zengőlegyekről, darazsakról, bogarakról, a nektárt fogyasztja szénhidrát céljából, tehát energiaforrásnak használja. Viszont a méhek, ezért mondtam az előadásban, hogy ők a beporzás bajnokai, mert ők az egész életükben a virághoz kötődnek, ők a fehérjeforrást is a virágokból szerzik be, és ez a pollen. Tehát ők nem csak passzívan szállítják a virágport a testükön, ahogy a többi beporzó rovar, miközben nektárt szívogat, hanem ők egyébként be is gyűjtik aktívan a pollent, és hazaviszik az utódaiknak. Tehát ezen nő fel a méhlárva, meg hát a felnőtt méh is adott esetben fogyasztja.
Meg nem utolsó sorban, vagy hát éppen utolsó sorban mi fogyasztjuk a mézet. A méhekhez kötjük a beporzást, de igazából mutatja az is, hogy különben a méhek világnapja, meg a beporzóké, hogy ez egy nagyobb csapat munkája kéne, hogy legyen.
Beszéltünk itt nagyon sokféle rovarcsoportról, akik a beporzást végzik, meg hát ne felejtsük el, hogy ha globálisan nézzük, akkor a denevérektől a kolibrikig, meg a csigákig még sok egyéb állat részt vesz ebben. De ha Magyarországon maradunk, akkor is, ha csak miről beszélünk, a méhekről beszélünk, akkor szűkítsük le, ugye voltak lepkék, legyek, darazsak, de nézzük a méheket. A méhek az nem csak a házi méhet jelenti, amit ugye az emberek legtöbbször látnak, meg a méhészek tartanak, hanem van Magyarországon körülbelül 700 vadméhfaj, és ezek mindannyian viráglátogatók.
Akkor maradjunk a méheknél, tényleg a házi méheknél. Ugye az ember elkezdett mondjuk olyan növényeket termelni, amelyek beporzást igényelnek, tehát mondhatjuk azt, hogy több lett a nektár, több lett az élelem a méhek számára?
Részben igen. Tehát a nagy területen vetett nektártermelő termények, például napraforgó repce, vagy bizonyos ültetvények, például az akác, ezek valóban szolgáltatnak egyszerre nagy mennyiségű élelemforrást a méheknek. A probléma az, hogy ahogy ezek a területek egyre nagyobb kiterjedésűek és nagyobb összefüggő területeket jelentenek, vagy foglalnak el, ugye a virágzás tart 2-3 hétig, mondjuk, az év többi részében egy ilyen monokultúrában nem nagyon van más. Egyrészt, másrészt, hogyha egy nagyon nagy tábláról beszélünk, mondjuk napraforgó esetében, akkor talán a házi méh még be tud repülni a közepébe, de egy kis vadméh az nem feltétlen. Kisméretű méhek csak pár száz métert tudnak adott esetben repülni. Tehát igen, vannak ezek a tömeges hordású időszakok, amik a méztermelés szempontjából jók, viszont a méhek, akár házi, akár vadméhek kiegyensúlyozott egész éves egészséges táplálékellátására kellenek a vadnövények is.
Tehát a vadnövények se virágoznak mindig.
Hát egy változatos ökoszisztémában természetesen, hogyha van eső, mert ugye manapság a nyári asztályok sajnos ebben is plusz problémát jelentenek, de azért egy változatos ökoszisztémában mondjuk nézzünk egy rétet, egy vadvirágos gazdag rétet, ott azért mindig van valami, ami virágzik. Gyakorlatilag koratavasztól egészen késő nyárig, őszig. A vadméheknek, meg úgy általában a vadbeporzó rovaroknak körülbelül 40%-a veszélyeztetett a legfrissebb eredmények szerint sajnos, és a házi méheknél is csökkenő tendenciát lehet megfigyelni már jó ideje Észak-Amerikában, Nyugat-Európában, és az utóbbi években sajnos Magyarországon is egyre nagyobb méhcsalád veszteségeket tapasztalnak a méhészek, és ennek az oka összetett, de hogyha okokat keresünk, valószínűleg érdemes megemlíteni a tájhasználat változását, ahogy az előbb is mondtam, ugye a mezőgazdaság intenzifikációja, nagy táblák, kisebb élőhelyi foltok eltűnése, ez mindenképpen egy fontos tényező. A klímaváltozás egészen biztosan fontos tényező, ez egy összefüggésben a vizes élőhelyek eltűnése, hiszen egy vizes élőhelyen akkor is van virágzás, meg akkor is van kellő páratartalom, hogyha adott esetben nem esik az eső, de ugye, hogyha olyan nagy asszály van, a vizes élőhelyek is kiszáradnak, tehát sajnos ezek egymástól nem független dolgok. Hát lehet még említeni a mezőgazdasági gyakorlatnak a növényvédőszerek esetleg nem eléggé körültekintő használatát, ami problémát jelenthet. Aztán vannak új megjelenő kártevők és inváziós fajok, elég csak az ázsiai lódarásra gondolni, ugye a házi méheknek egy elég komoly jelenségéről van szó, ami már Dél-Európában problémákat okoz, úgyhogy van itt sok olyan tényező, ami miatt sajnos nem olyan jó a mászi méhek, illetve nem olyan egészségesek a méhcsaládok, mint voltak.
De több a méh, szám szerint?
Az az igazság, hogy az utóbbi években, ha jól tudom, a méhészektől már csökkenésnek indult Magyarországon. De tény, hogy nagyjából 1 millió körüli méhcsaládot elértünk az országban a 2020-as évek elején, talán az 1990-es évektől ez egy ilyen viszonylag folyamatos növekedés mutatott, viszont az utóbbi években stagnált és csökkenésnek indult.
Mennyire vagyunk a méheknek kiszolgáltatva, illetve hát ne szűkítsük le a méhekre, a beporzó rovarokra rászorulva. Van egy ilyen profétikus mondás, hogyha a méhek kihalnának, akkor 4 év múlva követnénk őket mi is.
A termesztett növények, ha növényfajokat nézzük, ezek 75%-a rovarbeporzású, tehát eléggé ki vagyunk téve nekik. Ezek világszintű adatok, hogyha a terményeket tömegben nézzük, akkor is a körülbelül 35%-a az a mezőgazdasági termény mennyiség, amit a rovarbeporzásnak köszönhetünk. Hát a közgazdászok számolgattak, pénzben próbálták ezt kifejezni, és olyan 500 milliárd dollár per év az a haszon, amit a beporzók egy évben globálisan az ember számára gyakorlatilag ingyen lehetővé tesznek, mezőgazdasági terményben kifejezve.
Vannak azonban már méh vagy beporzó hiányos vidékei a világnak.
Igen, hát mindenki ismeri ezeket a példákat, hogy Kína bizonyos területein kézzel porozgatják a gyümölcsfákat, de sok helyen a világban, például Észak-Amerika déli államaiban, Kaliforniában jellemző az, hogy ott ilyen nagyon nagy kiterjedésű intenzív mandula ültetvények vannak. Ugye a mandula egy rovarbeporzású fa, és csak úgy tudják megoldani, hogy legyen termés, hogy sok ezres nagyságrendben szállítják oda a méh családokat szerte USA-ból, az északibb államokból, azért, hogy lehessen mandula. És ez egyébként nem csak az USA-ban, hanem a világ több más kontinensén, például Európa bizonyos részein is, Nyugat-Európában már gyakorlat, hogy a beporzási szolgáltatásért gyakorlatilag fizetnek. Ténylegesen nincs elég beporzó. Tehát hál' Istennek Magyarországon még azért nem tartunk itt. Itt még mindig több a rovar, mint az említett országokban vagy régiókban, de a tendencia itt sem pozitív.
Akkor most jött el annak a kérdésnek az ideje, hogy mit tehetünk a beporzókért, konkrétan a méhekért akár. Tehetünk valamit?
Nagyon sok mindent tehetünk. Igazából ez egy olyan feladat, ami több szektort is érint, és érdemes ezt egyébként összefogva tenni. Tehát akár az erdészetről is beszéltünk, hiszen nagyon sok erdei fa van, ami a méheknek erőforrást jelent. Ugyanígy a vízgazdálkodásról is beszéltünk, ugye említettem, hogy milyen fontos a víz, meg a vizes élőhelyek szerepe, de természetesen a házi méh esetében azért a legfontosabb talán a mezőgazdaság és a gyepgazdálkodás, ahol nagyon sok mindent lehet tenni. Elsősorban az élőhely gazdagság növelésével, tehát ezek a kis, nem termelő célú élőhelyek, fasorok, mezgyék, bokros sávok, vízlevezető árkok zölden hagyása, a kaszálás időzítése, úgyhogy hagyjuk felvirágozni a vadnövényeket. Egészen az aktív beavatkozásig olyan értelemben, hogy vetett mélegelők használata, tehát kifejezetten a méhek kedvéért.
Mit kell nekik vetni?
Hát amit klasszikusan szoktak, az ugye tudom én, facélia, olajretek, mustár, de nem kell itt megállni. Valójában a legjobb az, hogyha egy sokfajú keveréket vetünk, amiben ideálisan őshonos növények vannak, virágzó növények. Sőt, az a legjobb, hogyha ezek több éves növények, tehát ez azt jelenti, hogy elvetjük, és akár 5 évig is ott lehet a helyén hagyni. Az ott egy viszonylag középtávon egy stabil mélegelőt tud adni.
A mélegelőnek mostanában lett egy kicsit pejoratív csengése már ennek a kifejezésnek, mert Budapesten, amit nem nyírtak le, hanem hagyták gazosodni, azt elkezdték mélegelőnek titulálni.
Az az igazság, hogy itt a szukcesszióra is számíthatunk. Tehát, hogyha felhagyunk egy területet, nyilván a cserjésedésnek azért érdemes elérmenni, kivéve persze, ha cserjés mélegelőt szeretnénk, mert ne felejtsük el, hogy a galagonya, a kökény, sok egyéb cserje az kiváló mélegelő, de most maradjunk a látszárúaknál, hogyha egy mélegelő gyepet szeretnénk egy lakott területen létrehozni, akkor megtehetjük, igen, hogy aktívan vetünk virágzó növényeket, egyébként ezt is teszik Budapesten, de azt is megtehetjük, hogyha van megfelelő propagulum forrás, tehát van természetes, természetközeli élőhely a közelben, akkor rábízzuk a szukcesszióra is. Az ott életfeltételeiket megtaláló virágos növények betelepülnek, hogyha a talajmagban is ezt lehetővé teszi, fel fognak nőni, virágozni fognak. Tehát ez azért egy nem rossz elgondolás, hogyha az a cél, hogy egy olyan gyepet, olyan virággazdag élőhelyet hozzunk létre, ami nem igényel nagyon intenzív kezelést. ha arra gondolunk, hogy mit lehet tenni a saját kiskertben, ma már egyébként lehet kapni nagyon jó vadvirág magkeverékeket, hát azzal érdemes felülvetni. A kasszálás pedig úgy érdemes időzíteni, hogy meg kellene várni legalább egy ilyen májusi, júniusi virágzási csúcsot. Nem baj az, ha egy kicsit jobban felnő a növényzet addig. Igazából a szemlélet kérdése, lehet, hogy el kellene engedni azt az igényt, hogy mindenképpen ilyen focipálya gyepünk legyen a kertben, mert ha belegondolunk a nyári asszályokba, pont az szokott gyakorlatilag sárgára kiszáradni.
Az, hogy érzékeny ez a téma, vagy érzékenyen érinthet sokakat, jelezte az is, hogy egyrészt sokan voltak az előadásod, másrészt utána nagyon aktívak lettek a kérdések tekintetében, tehát sok embert foglalkoztat ez a kérdés.
Hát igen, mert most már azért eljutott a köztudatba az, hogy nem csak azért kell védeni ezeket a beporzolóvarokat, amiért egyébként bőven indokolt lenne, hiszen minden fajnak van egy önmagáért való értéke a természetben, hanem ez tényleg a mi saját bőrünkön érezhető, a saját élelmünk múlik rajta, hogy ők el tudják-e végezni ezt a tevékenységet. És az emberek felteszik maguknak azt a kérdést, hogy akkor mit tehet ő, és hát adja magát, hogy mindenkinek, nem mindenkinek persze van kertje, de sokaknak van legalább egy erkélyük, vagy valami kicsi zöld terület, amire van ráhatásuk, hogy ott milyen növények nőjenek. Tehetnek egyébként ki kis tavacskákat is, a méhek azért is nagyon hálásak, hogyha ihatnak, nyilván úgy kell azt elhelyezni, hogy ne fulladjanak bele, tehát kis köveket beletenni, megvannak erre a technikák. Aztán a méhhotelek is nagyon hasznosak, nátszálból összefűzött kis építmények, vagy pedig farönkök, amikben lukakat fúrunk. Tehát ezeket az odúlakó vadméhek nagyon szívesen elfoglalják. Mert ugye nekik ne felejtsük el, hogy nem csak élelemforrásra van szükségük, hanem fészkelőhelyre is, mert ők nem kapnak kaptárat készen, mint a házi méhek.
Az elhangzott beszélgetésben a beporzó rovarok fontosságáról Arany Ildikót, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi referensét hallották. Most Ferlémevet Ilyen kutya nincs is című könyvének 15. része következik, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Júzsban történt a dolog egy perzselő nyári napon, amikor a préri csak liheg, akár egy döglődő kojott, mindent súlyosan lep a por és a levegő, ahol éri, csontig átégeti a húst. Az ilyesfajta napokon, akinek van egy kis sütnivalója, behúzódik valamelyik föld alatti barlangszerűségbe, amelyeket Kanadában finom kifejezéssel sörözőnek hívnak. Nagyjából egyformák ezek országszerte, rosszul megvilágított félhomályos, zsúfolt, izzadságtól, pállott sörtől, dohányfüsttől bűzlő odúk, de a többségük legalább mérsékelten hűvös. És a sörnek csúfolt, ízetlen lötty, amit mérnek, rendszerint jéghideg. Az említett napon városunk 5 tisztes polgára, 5 kutyarajongó gyűlt össze az egyik sörözőben. Éppen Manitóbából tértek vissza, ahol egy vadász kutya versenyt tekintettek meg, és vendéget is hoztak magukkal. Fölöttébb méltóság teljes potrohos úriember New York államból érkezett, és nem csak a pénz vetette fel, de a becsvágy is. Vagyonát pedig bőkezűen tékozolta e becsvágy kielégítésére, amely arra irányult, hogy ő tenyészze ki és mondhassa magáénak az egész világ rész, ha nem inkább az egész világ legkiválóbb apportírozó kutyáit. Miután a manitóbai versenyen végigélvezte saját teremtményeinek elsöprő győzelmét, a helybeliek nyomatékos unszolására eljött Saskatoonba, hogy megtekintse, miféle ebeket tenyésztenek itt, és meg is vásároljon néhányat, ha elnyerik a tetszését. Nos, nem nyerték el. És az úr talán a jogos méregtől, hogy hiába utazott ide ebbe a döglesztő melegben, kissé pöffeszkedően kezdett viselkedni. A helyi kennelek megszemlélése során fanyar, sőt, lekicsinylő megjegyzéseket tett. Alaposan felborzolta a helybeli tenyésztők érzékenységét, akik ennek következtében hajlamosak voltak csacskaságokat mondani és cselekedni. A vendégvonata csak délután 4-kor indult, ezért 00:30-ig vele együtt üldögéltek a sörözőben, hűtötték magukat belülről és kutyákról társalogtak. A társalgás heve az időjárásával vetekedett. Óhatatlanul szóba került persze Korcsi is, akit úgy méltattak, mint egy rendkívül ritka fajta, a Prince Albert Retrieverek kiemelkedő példányát. A vendég gúnyosan kacarázott. Ritka fajta, legyintett. Csodára ritka lehet, én mondom, soha életemben nem is hallottam róla. Városkánk polgárait mérhetetlenül felbőszítette ez a nagyvárosi szkepticizmus. Azon mód rázendítettek a Korcsit magasztaló történetekre, és ha imit amott lódítottak egy kicsit, kivethet ezért rájuk követ. Ám minél többet meséltek, annál hangosabban viharászott a vendég, annál megvetőbben hitetlenkedett. Végül az egyik polgártársa kelleténél kicsit jobban begurult. Na, kössünk fogadást, kurjantotta vadul Korcsi eme hű tisztelője. $100 teszek rá, hogy ez a kutya lepipálja apportírozásban az egész Egyesült Államok minden nyavajás kopóját. Meg lehet, azért nem félt a kockázattól, mert még javában tartotta a tilalmi időszak, bár talán annyira ette a méreg, hogy ez eszébe sem jutott. A jövevény elfogadta a kihívást, de hát úgy látszott, nemigen nyílik lehetősége a fogadás eldöntésére. Valaki meg is jegyezte ezt, ám a vendég csak kukorékolt tovább. Maguk verték a mellüket, jelentette ki, hát most mutassák is meg, mire olyan büszkék. Mit volt mit tenni, fel kellett kerekedniük, hogy előkerítsék Korcsit, legfeljebb valami isteni sugallatban reménykedhettek. A 6 férfiú elhagyta az áldott, hűvös félhomályt, és a nyári délután vakító fényével dacolva elindult a közkönyvtár felé. A tisztes és ronda könyvtár épület a város főutcáján terpeszkedett. A mögötte húzódó elmaradhatatlan sikátoron 2 kínai vendéglő és különféle boltok osztoztak. Papa irodája az épület hátsó traktusából a sikátorra nyílt. A levegőt, már amennyi megrekedt a szűk utcácska kemencéjében, egy szúnyoghálós ajtó igyekezett beengedni. A küldöttség ezen a hátsó ajtón tódult be papához. Korcsi szokott helyéről az íróasztal alól éppen csak a fejét dugta ki, hogy egy pillantást vessen a jövevényekre, majd visszaroskadt a hőség okozta szinte már az eszméletlenséggel határos kómaszerű állapotba. Minden bizonnyal hallotta a dünnyögő beszélgetést, a bemutatkozásokat meg az idegen, elég kellemetlen hangját, de a fülebotját sem mozdította. Papa Bezzeg annál nagyobb figyelmet tanúsított. És bizony alig tudta féken tartani haragját, amikor az idegen lehajolt, bekukkantott az íróasztal alá, és imigyen szóla. Ha, most már tudom, milyen fajtáról van szó. Prince Albert, patkányfogót emlegettek, ugyebár? Papa kimért udvariassággal felállt. Ha jól értem, uraim, önök azt úhajtják, hogy Korcsi holmi kis bemutatóval bizonyítsa jártasságát az apportírozásban, nem de? A helybeliek helyeslő mormolását az idegen metszűen gunyoros megjegyzése szakította félbe. Egy kis próbára tennénk, vetette oda sértőn. Na, mit szólnának a sikátorhoz? Ott nyilván csak úgy nyüzsögnek a patkányok. Papa nem szólt egy szót sem. Lassan hátratolta a székét, odalépett a nagy fali szekrényhez, ahol néhány vadász felszerelését tartotta az esetleges munka utáni kiruccanások céljára, szélesre tárta a szekrény ajtaját és kiemelte a fegyvertokot. Sorba előszedegette a csövet, az előagyat, a tust és összeállította a puskát. Bekattintotta a závárt, kipróbálta a ravaszt, és ez a meghitten ismerős zaj életre galvanizálta Korcsit, aki kikászálódott az íróasztal alól, és megránduló orral, hökkent ábrázattal ácsorgott mellette. Sehogy sem értette a dolgot, utóvégre nem volt még vadász idén, de hát előkerült a puska. Kérdő nyűszített, mire papa megveregette a fejét. Jó kutyus, mondta, és az ajtó felé indult, sarkában a türelmetlenül tolakodó Korcsival. A bámészan figyelő embercsoport ekkor már legalább úgy hüledezett, mint Korcsi. A hat férfiú felsorakozott az iroda ajtajában, és kíváncsian leste papát, aki kilépett a ház elé, felemelte a töltetlen puskát, megcélozta a főutcát, megnyomta a ravaszt, és nyugodtan, halkan megszólalt. Bum, bum, mondta, hozd ide, fiacskám! Papa a mai szent napig álhatatosan hallgat arról, hogy voltaképpen mi volt a szándéka mindezzel. Egyetlen szóval sem állítja, hogy eleve számított az eredményre, ami bekövetkezett, de azt sem állítja, hogy nem számított. Korcsi leszökkent a lépcsőről, és amilyen sebesen csak telt tőle végig száguldott a sikátoron. A megfigyelők látták, hogy a sarkon befordul a főutcára, aminek következtében két öreg néni kis híján hasra esett. Azt is látták, hogy az utca szemközti oldalán a járókelők megtorpannak, Korcsi után fordulnak és lecövekelnek, mintha sóbálvánnyá váltak volna. Korcsi viszont nyomtalanul eltűnt a szemük elől. Körülbelül két percre tűnt csak el, de a könyvtár lépcsőjén szobrózó csapat ezt is alig, hanem egész örökké valóságnak érezte. A New Yorki uraság már épp a torkát köszörülte, és egy újabb, még szellemesebben csípő aranyköpésre készült, amikor meglátott valamit, amitől torkára forrt a szó. Ekkor már mindnyájan látták, de nem hittek a saját szemüknek. Korcsi visszafelé tartott a sikátorban, nyugalmasan ügetett. Fejét égnek szegte, farka magasan lobogott, és a szájában egy pompásnál is pompásabb galléros fajdot szorongatott. Hanyag nem törődömséggel felsétált a lépcsőn, papa lába elé helyezte a madarat, és egy elégedett szusszanással visszamászott az íróasztal alá. Korcsi szuszogásától eltekintve tökéletes csend uralkodott. Végül az egyik helybeli, mint egy alvajáró előrelépett és felemelte a madarat. Magasságos úristen! Már ki is van tömve, rebegte suttogó áhítattal. Ebben a pillanatban futott be az Ashbridge féle iparcikkbolt kiszolgálója, teljesen magán kívül volt, szinte őrjöngött dühében, egyetlen szökkenéssel a lépcső tetején termett és ádázul ráförmett papára. Ez a maga átkozott kutyája, az ilyet láncon kéne tartani. Az előbb egyszerűen csak berontott a boltba és zutty, kirántotta a kirakatból a kitömött fajdot. Mr. Ashbridge kártérítést követel, ez a legszebb példány az egész gyűjteményében. Fogalmam sincs, hogy a New Yorki vendég kifizette vajon a veszteségét, csak azt tudom, hogy az esemény bevonult a nemzetek történetébe, ugyanis az egész kanadai sajtó átvette a Star Phoenix-től, és a két óceán közt az egész ország Korcsi nevétől vízhangzott. és ez semmivel sem volt több, mint amire rászolgált.
Kedves hallgatóink, Ferli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 15. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.